Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban dr. Téglás Pétert, rovatunk állandó szakértőjét, segítőjét. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Az elmúlt héten egy csodálatos és izgalmas krimit ajánlottál nekünk. Lehet, hogy már nagyon sokan meg is nézték, mi a mai ajánló témája.
A mai ajánló témája egy teljesen új könyv, egy frissen kiadott könyv, amelynek az a címe, hogy Vadidők, a Helikon kiadó 2021-ben jelentette meg, és kérem szépen az íróját úgy hívják, hogy Mario Vargas Llosa. Ugye Mario Vargas Llosa 2010-ben Nobel-díjat is kapott, és hát valami elképesztően színes életműve van, tulajdonképpen minden műfajban csodákat alkotott, és hát 86 éves. Ezt a művét, a Vadidőket 2019-ben írta, tehát 2 évvel ezelőtt írta, ugye magyarul megismétlen most jelent meg 2021-ben a Helikon kiadó gondozásában, és úgy gondolom, hogy méltó folytatása azoknak a regényeknek, amelyek ebben a műfajban születtek, és most itt a műfajon van a hangsúly, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hisz ő annyi műfajban ír, hogy ez a kifejezetten a politikai történeti műfajba tartoz könyv. Ezúttal Guatemalával foglalkozik, és a lényege az, hogy hogyan döntötték meg Guatemalában 1954-ben az Egyesült Államok segítségével egy katonai puccs során a demokratikusan megválasztott kormányt. Ugye ő rendkívül mértékben ismeri a Közép-Amerika, illetőleg Dél-Amerika véres történetét. Tehát azért ugye mi itt Európában sem kell szégyenkeznünk ugye a kegyetlenkedés és a különböző politikai szörnyűségek miatt, de ami azért Közép-Amerikában, illetőleg Dél-Amerikában elő tud fordulni, az sokszor tényleg az emberi fantáziát is meghaladja, azok a kegyetlenkedések, azok a szörnyű emberírtások, azok a szörnyű katonai puccsok. És szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy nagyon érdekes párhuzam figyelhető meg. Mario Vargas Llosának több könyvét ismertettük. Ismertettük a Háború a világ végén, ismertettük a Kecske ünnepe című könyvet, és még más könyveket is, és ez az utóbbi könyv, ez viszont Dominikával foglalkozik, a dominikai diktátor életéből, egy Trujillo nevezető hihetetlenül kegyetlen, ám de nagyon jó politikai érzékkel rendelkező diktátor, aki 1935-től uralta Dominikát, és azért emlegetem Dominikát, ugye Guatemalával párhuzamosan, mert föleleveníti ennek a regénynek az eseményeit, egyes ottani szereplőket ebben a könyvében is szerepeltet, és hadd tegyem hozzá, hogy természetesen ez a könyv gyakorlatilag minden pontjában a valóságos történetet írja le. Tehát néhány ponton egy kicsit kiszínezi a maga csodálatos fantáziájával, de alapvetően Guatemalának ezt az 1950-es évekbeli történetét valósághűen írja le. Na most, ami nagyon élvezhetővé teszi ezt a könyvet, az az, hogy a jellemábrázolás, a személyiség ábrázolás hihetetlenül színes. Maga az eseménysorba sokat nem kell hozzátenni, mert ahogy azt az előbb mondtam, olyan elképesztő fordulatok vannak, és olyan kegyetlenkedések vannak, hogy annak az elolvasásaitól is az embernek a haja az égnek áll. Na most, hát ugye mindenek előtt foglalkozunk azzal, hogy ez a Guatemala, ez egy közép-amerikai ország, egészen érdekes földrajzi fekvésű, lényegében nyugaton a Csendes-óceánnal határos, és keleten pedig a Karib-tengert is eléri ez az ország, és azt mondják, hogy talán a világ egyik legszebb országa, mert olyan páratlan természeti környezettel rendelkezik, hegyekkel, völgyekkel, folyókkal, tavakkal, és hát ugye a két tengerrel, hogy maga az Éden. Na most ez azért annyira az ott lakó embereket nem hatja meg, mert lényegében kezdettől fogva rendkívül véres összecsapások és katonai puccsok kísérik a történetét. A 19. században lett önálló, ez spanyol gyarmat volt, természetesen spanyolul beszélni, spanyol a hivatalos nyelv, hát amellett aztán egyébként nagyon sok indián nyelvjárás, idióma is létezik. Na most A 19. században lett független, de ez a függetlenség hát nagyon labilisra sikerült, és valóban tényleg az egyes katonai puccsok egymást követték, míg nem aztán az 50-es években az éppen soros diktátort sikerült megdönteni demokratikus választások során. Na most ennek előzményét képezi, hogy az Egyesült Államokban ebben az időben futott föl valami elképesztő mértékben a Union Fruit nevezetű nagy nemzetközi vállalat, amely rászoktatta a világot a banánevésre. Tehát ugye a banán nyilván azon a tájon és azokon a részeken volt ismert növény, illetőleg gyümölcs, ahol ez megtermett. Na most ez a vállalat volt, és ennek egy zseniális orosz származású tulajdonosa, aki bevitte az Egyesült Államokba, és a mindennapi étkezés részévé tette. Tehát egy olyan keresletet teremtett, amelyet aztán ugye a kínálati oldalon ki is tudott elégíteni, hogy az amerikaiak nagyon-nagyon rászoktak a banánra. Hát én úgy gondolom, hogy ezt most már mi magyarok is meg tudjuk érteni, mert ugye mi nálunk is a mindennapos étkezésnek a részét képezi.
A Csini Baba film jutott eszembe, amikor banánt akar enni a fiú, ugye a szocialist időben nem lehetett kapni banánt. Nem vagy te majom? Hát úgy tűnik, hogy megszoktuk a banánt, igen, hát, itt is már.
Valóban, hát a kommunizmus időszakában csak egyetlen mondattal utalnék erre, egyfajta státuszszimbólum volt, hogy ki tudott banánt szerezni. Na most a lényege az, hogy természetesen ugye ezt a banánt nem az Egyesült Államokban termelik meg, és a vállalat ugye Guatemalában és más közép-amerikai országban termelteti meg a gyümölcsöt, viszi be az Egyesült Államokba, és óriási haszonnal értékesíti.
Mario Vargas Llosa legújabb könyve, amely 21-ben jelent meg, maradjanak velünk, hamarosan folytatódik az ajánló.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk annak a könyvnek ajánlóját, aki egy Nobel-díjas író, gondolom sokan szeretik és ismerik, Mario Vargas Llosáról van szó, és Vad idők címmel legutolsó könyve 84 évesen írta, ama 86 éves író. Hát hihetetlen örülnek sokan, ha akkor már egyáltalán olvasni tudnak, vagy a szellemi képességüknek olyan fokán vannak, szóval ez egy csoda. De látom benned, hogy gondolat fordult meg erről.
Igen.
Mond.
Így van, hát ugye mindenki, na most ez egy kicsit komik dolog, amit mondani fog, mert ugye nem igazán vagyunk tisztában azzal, hogy Llosának hogyan ejtsük a nevét. De nem mi vagyunk a hibásak. Van egy honlap, ahol le lehet játszani az egyes kiejtések szerint, hogyan kell kimondani Llosának a nevét. Na most, hogyan mondják Peruban, hogyan mondják Mexikóban, hogyan mondják Spanyolországban, mindent másként mondják, ugyanazon a nyelven, tehát van benne, egyiknél van egy kis zsé, egy kis jé, tehát mondjuk Llosának, és akkor hát azért tudjuk, hogy kiről van szó, na most hát ez valóban, hogy mondjam, a kicsit a komikus oldala a dolognak, de a lényege az ugye, hogy ő egy valóságos történetet ír meg Guatemalával kapcsolatban, és ami, hát hogy is mondjam, azért eléggé meglepő, hogy az Amerikai Egyesült Államok ugye ebben az időszakban egy csapásként éli meg, és nem is annyira az államok, mint ez az Union Fruit, aki hát ugye rászoktatja az amerikaiakat a banánevésre, hogy itt demokratikus választásokon, demokratikus módon létrejön egy hatalom, aki azt tűzi ki célul, hogy távol tartja az országtól az orosz kommunizmust, és körülbelül azt a gazdasági, politikai és szociális rendet szeretné bevezetni Guatemalában, mint ami van az Egyesült Államokban. Na most ettől halálosan megrémülnek a Union Fruitnak az emberei, mert hisz ők eddig rabszolgamunkával állítatták elő ezt a gyümölcsöt. Nincs szakszervezet, nincs garantált munkabér, nincsenek emberi jogok. Tehát valóban olyan éhbérért dolgoztatják a földjeiken ezeket a szerencsétlen indiánokat, hogy ezt az Egyesült Államokban, vagy az Egyesült Államok jogrendjében, vagy gazdaság teljesen elképzelhetetlen. Tehát ez a hatalmas haszon, az a leírhat óriási haszon, ami ugye ebből származik, hogy magának a gyümölcsnek az előállítása ilyen nagyon olcsó, és hát ugye az Egyesült Államokban lényegesen magasabb áron értékesíti, ez bizony oda lesz. Na most akkor a politikai befolyása van ennek a szervezetnek, hogy egy szabályos sajtókampányt indítanak az új elnök, egy Jacobo Árbenc nevezetű elnök ellen, megvádolják mindenféle kommunista vonzalmakkal, és annyira hitelt adnak, tehát olyan ügyesen csinálják, olyan ügyesen manipulálják a közvéleményt, hogy ennek szinte az egész Egyesült Államok közvéleménye hitelt ad, és maga Guatemalában is nagyon komoly aggodalmak keletkeznek, hát ugye elsősorban mindenkelőtt természetesen a katolikus egyházban és a nagybirtokos osztályban, mert tehát a nagybirtokos osztály attól fél, hogy ugye kisajátítják a földjeiket, holott jogi garanciákat kapnak arra, hogy nem sajátítják ki a földjeiket, nem veszik el a földjeiket, kizárólag azokat a földeket osztották el a nincstelen parasztok között, amelyet amúgy sem műveltek meg, és ezeket a nincstelen parasztokat juttatták földhöz, illetőleg termelőeszközhöz. Nem sok idő múlva valóban annyira megsűrűsödik a levegő a Jacobo Árbenc és az ő stábja körül, hogy kormányozhatatlanná válik az ország, még azt is megszervezi ez a cég, ez a hatalmas befolyással és óriási anyagiakkal rendelkező cég, hogy egy szabályos puccsot szervez, egy szabályos támadást indít Guatemala ellen azzal, hogy hát ezek fölháborodó guatemalaiak, akik hát ugye a kommunistákat szeretnék az országból kiverni, hát ugye az a probléma ezzel, hogy a támadók jelentős része nem is beszéli azt a nyelvet, amit egyébként Guatemalában beszélnek. Hát ugye mi innen azért nehezen tudjuk megítélni, hogy spanyol és spanyol között is mekkora óriási különbség van. Mondjuk az úgynevezett petrezselyen forradalom idején úgy ölték az embereket, hogy felszólították, hogy mondja ki ezt a szót, hogy petrezselyem, ugye ennek a spanyol változatát, és ha az R betűt nem olyan módon ejtette, ahogy azt a gyilkosok megkívánták, akkor bizony levágták a fejét neki. Mert onnan sejtették, hogy hát nem az ő fajtájukból való emberről van szó. Hát itt is ez a helyzet, ennek a lázadásnak a során látni való, hogy ezek az embereknek Guatemalához semmi közük nincs. A hatalomra juttatott új elnök egy nagyon középszerű, rettentően irányítható katona, aki hát ugye hagyja, hogy visszatérjen minden a régi kerékvágásba, ugye ez a multinacionális nagyvállalat, ez továbbra se fizessen adót, sőt, hát minden elképzelhető kedvezményt megkap, és kialakul egy hatalmas káosz, mindenki öl mindenkit újra, mint azt megelőzően a demokratikus választások előtt, tehát egy elviselhetetlen helyzet alakul ki. Hát közben kibontakoznak a különböző jellemek, és hát különösen az ezzel foglalkozó kritika külön kiemeli annak az ifjú hölgynek a nagyon érdekes sorsát és jellemét, aki a nagybirtokos osztály egyik tagjának leánygyermeke, akinek az édesanyja ideje korán meghal, és az édesapja nagy-nagy szeretetbe neveli föl.
Mario Vargas Llosa legfrissebb könyvét ajánlja nekünk Dr. Téglás Péter Vadidők címmel. Hamarosan folytatja az ajánlót zene után.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter Mario Vargas Llosa legfrissebb könyvéről mesél nekünk Vadidők címmel. Ott tartottál, hogy van egy főszereplő nő, aki az egyik földbirtokos lánya, hogy milyen szerepet is képvisel ebben a nagyon furcsa pucsban, melynek hátterében Amerika, azon belül a Union Fruit cég áll.
Az ifjú hölgy Martita Borrero, így hívják, és tulajdonképpen én úgy sejtem, hogy az ő karaktere és az ő szerepe az, hogy a rengeteg gyilkosság, káosz, ármány után az olvasó egy kicsit pihenjen meg, és csodálkozzon rá ennek a kislánynak, az eszére és szépségére, aki hát ugye a nagybirtokos édesapa baráti körében nő föl, hát ugye édesanyja korábban elhunyt, és az apja óriási szeretettel veszi körül. A kislány ezt a szeretetre nagyon rá is szolgál, mert nagyon-nagyon jó az iskolai előrehaladása, nagyon udvarias, nagyon érdeklődő, azt is lehetővé teszik számára, ugye ebben a társadalomban némileg szokatlan módon, hogy a kislány a férfi társaságban is ott üljön, és hallgassa a férfiak okoskodását, politizál. És különös tekintettel az egyik férfi az, aki a kislánynak a figyelmét leköti, egy orvos, aki az édesapjának nagyon-nagyon jó barátja, olyannyira, hogy a társaságon kívül is elviszi a kislányt, tehát nem csak ezeken a társasági eseményeken találkozik, hanem azon kívül is elviszi az időközben már 15 éves kislányt, hogy hát ugye erről a bizonyos politikáról meséljen neki, mert ez az orvos az, aki a nagybirtokos osztályon belül egyfajta kuriózumként baloldali gondolatokat is hirdet. Hát ez kicsit úgy borzolja ott a kedélyeket, de ahhoz, hogy ők jól érezzék magat, és nagy viták legyenek, hát kell egy ilyen álláspont is. Hát igen ám, csak ugye addig tanítgatja ezt a kislányt, amíg a lány teherbe esik, 30 év különbség van a férfi, illetőleg a lány között, és hát az apa, aki eddig istenítette a lányát, kiveti a szívéből, hát egy kicsit meglepő módon tényleg teljes mértékben megtagadja a lányát, azt még elintézi és rákényszeríti, hogy ez az orvos vegye feleségül a lányt, hogy hát azért valamiféle legalitást ennek az egész dolognak adjanak, és utána a lányt kitiltja a házból, soha többé az életben nem akar vele, és nem is találkozik vele. Na most, ha a lány egy bizonyos idő után borzalmasan ráön erre az idős férfire, és hát nem túl szimpatikus módon az egyik esős éjszaka kirohan a házból, csapott-papott, maga mögött hagyva, öreg férjet, gyönyörű gyereket ott hagyva, visszarohan az apjához, hogy hát fogadja már vissza, mert ő nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a kapcsolatban. Az apa nem hajlandó bele szóba állni. És ugyanilyen ázott formában a lánynak egy kétségbe esett ötlete támad, elmegy a közelben lévő elnöki palotába, ahol ez a puccsal hatalomra került katonának van a rezidenciája, és hát ugye addig könyörög az őrségnek, amíg beengedik az elnökhöz, aki egy idő után felfedezi, hogy hát a kislány úgy néz ki, mint az ázott veréb, de hát hogyha rendbe szedik, akkor bizony nagyon szép lány. Na hát mondanom sem kell, hogy ugye kialakul egy kapcsolat, az elnök befogadja őt, aki egyébként szintén házas, és egy nagy akaratú asszonya a felesége, és nem elég ennek a szerencsétlen Guatemalának, hogy pucs hátán és katonák is ölik az embereket, hanem a két nő között aztán kialakul egy óriási rivalizálás, gyakorlatilag egy ilyen hidegháború-szerű küzdelem, mert a kislány egyébként nagyon okos, nagyon értelmes, valóban nagyon járatos a politikában, és ez a középszerű buta katona minden egyes lépését egyeztet a, hát mondom így, a szeretőjével, és tulajdonképpen Guatemalában az történik, amit ez a kislány kitalál. Viszont az események olyan irányba haladnak, hogy mindenki be akar avatkozni, és mindenki szeretne Guatemalában valamilyen politikai befolyást szerezni, így a sokat emlegetett kecske, ugye a másik kecskének csúfolják egyébként Trujillót, Dominikának ezt a diktátorát, és aki elküldi a bérgyilkosát Guatemalába, és ott hát tovább keveri azokat a viszonyokat, amelyek már így is kiismerhetetlenek, és valóban az történik, ami egyébként a történelem szerint is történik, hogy agyon lövik ezt az elnököt, egyes leírások szerint a saját testőrei lövik agyon, Mario Vargas Llosa szerint viszont a dominikai diktátor bérgyilkosa volt, aki végzett az elnökkel, egész pontosan nem lehet tudni, hogy mi hajtotta. Hát ez egyfajta divat volt azon a tájon, hogy időről időre az elnököt megölik, de ez a bérgyilkos beleszeret az elnöki tanácsadó szeretőbe, és kimenti az országból, és eljutatja Dominikára. És Dominikán egy olyan lehetőséget ad a diktátor, illetőleg az ő bérgyilkosa a kislánynak, hogy az egyik legfontosabb szerkesztője lesz a dominikai rádiónak.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik az ajánló.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel, Mario Vargas Llosa, Nobel-díjas író legfrissebb művét, Vadidők címmel, Guatemala története, amely annyira vad, hogy nem nagyon kell hozzá úgymond írói fantázia, hanem tulajdonképpen mint dokumentum, krónikás szerepel, ugyanakkor a legutoljára ismertetett Martita nő története. Igen. Itt közben rákérdeztem a szünetben, hogy ő nem valós szereplő, tehát nem tud a történetírásról. Itt azért már az írói fantázia bontakozik ki. No, mi történik Martitával, ugye, akik velünk tartottak, már Dominikán van.
Dominikán van, ahol óriási karriert fut be, mert ő a diktátornak kedvenc rádiós szerkesztője, aki hát ugye minden módon dicsőíti Trujillónak a cselekedeteit, de egy bizonyos idő után ő is, és a környezet is érzi, hogy Trujillónak leszállóban van a hatalma és népszerűsége, hát olyannyira, hogy ezt a történetből tudjuk, 60-as évek elején egy katonatiszti csoport egy megfelelő alkalommal szitává lövi Trujillót, de hát akkor már 1935-től, ha jól emlékszem, van hatalmon, tehát valami elképesztően hosszú időn keresztül uralta Dominikát, azt a Dominikát, amit egyébként most csak úgy közbevetőleg jegyzem meg, időközben a magyar turistáknak is egy kedvelt kiránduló helye lett, hisz csodálatos környezetben, a Karib-tengeren egy csodálatos környezetben található ez a sziget. Lényeg az, hogy hát Trujillót valóban megölik, óriási káosz tör ki egyébként Dominikában is, és hát mindenki, aki a diktátor híve kivéve volt, menekülni kényszerül, kivéve azokat persze, akik megfelelő módon és időben sikerült a köpönyegen fordítani. Hát a mi Martitánk is jól teszi, hogy gyorsan kereket old, és hát aztán az Egyesült Államokban köt ki, de hát addigra már ugye anyagiakkal új annyira föl van szerelve, hogy őnek ez különösebb gondot nem okoz. Na most a történet vége, hogy itt aztán összehozza ugye a Trujillo-féle regény, a kecskeféle regény, illetőleg a vadidőket, összefésüli az író, és leírja, hogy a vadidők szereplői, illetőleg a Trujillo diktatúrában szerepet játszó politikusok és bérgyilkosok miként fejezik be a politikai pályafutásukat és egyes esetükben az életüket. Na most, aki életben marad, és aki többé-kevésbé emberi sors jut neki élete végére, az éppen a mi Martitánk. Most, hogy ez igaz vagy sem, ezt nyilván Lossától kellene megkérdezni, de a könyv utolsó fejezete, hogy az író egy képzeletbeli riportot, interjút készít Martitával, és rákérdez azokra a különböző történeti csomópontokra, amelyek Guatemalában, illetőleg Dominikában történnek, hogy akkor legyen szes mondja meg, hogy mi az igazság, de Martita mindig nagyon sejtelmesen mosolyog, és nem ad igazi választ.
Nagyon-nagyon köszönjük a könyvismertetőt, és hát mindenkinek föltéten ajánljuk, hiszen Mário Vargas Llosa egy csodálatos író, és a legfrissebb művét mindenképp érdemes elolvasni, Vad idők címmel. Téglás Péternek pedig köszönjük az ajánlót.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.